foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük el. A 431. dicséretünk így kezdődik: Úristen, kérünk Tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged gondviselő szeretetedért. Köszönjük néked, hogy megoltalmaztál bennünket az elmúlt napokban is, és testi, lelki szükségleteinkről gondot viseltél. Köszönjük néked az ételt, italt, a ruházatot, fejünk fölött a fedelet, az otthonunkat. Köszönjük néked az anyagiakat is, amiket kirendeltél a megélhetésünkre. Kérünk téged arra, hogy most szólj hozzánk az igéd által, és viselj gondot a mi lelkünkre is. Hiszen nem csak testünk van, hanem lelkünk is. Kérünk, add meg néki, amire szüksége van. Köszönjük néked, hogy a te igédbe belerejted mindazt a lelki táplálékot, ami táplálja és megtartja és üdvözíti a mi lelkünket. Segíts ezt a lelki táplálékot, az igédet hitáltal a szívünkbe fogadni, hogy tényleg tápláljon bennünket. Tényleg erősítse, bátorítsa a mi lelkünket, a mi szívünket. Köszönjük te néked, hogy legnagyobb szavad az Úr Jézus Krisztusban hangzott el, ő a mi lelkünknek igazi tápláléka. Kérünk, Úr Jézus, hogy add magad nékünk ma is az igében, az igén keresztül. Köszönjük te néked, hogy együtt lehetünk ma magasztalva és áldva téged, a mi Krisztusunknak, megváltónknak nevében. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. És hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében így olvassuk ennek leírását. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik, mondván: Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így parancsolta meg az Úr Jézus Krisztus az ő követőinek, hogy kereszteljenek. Ma egy kisfiút keresztelünk, akinek két neve van, Ádám és Csanád. Csanád névhez most nem tudok kapcsolódni, mert forrásaim szerint ennek homályba vész a jelentése. A másik nevéhez, azonban az Ádám nevéhez tudok kapcsolódni. Ádám neve eszünkbe jutatja az első Ádámot. Az emberiség ősatját, aki Istennek csodálatos teremtménye volt, az Isten képmását hordozta, Istennel kapcsolatban élt, és Isten képviselője kellett, hogy legyen ezen a földön. Kapott Istentől törvényt, hogy azt tartsa be. Sajnos tudjuk a Bibliából, hogy az első Ádám a sátánnak az inspirációjára Istenné akart válni, és nem tartotta be az isteni parancsot. Ezzel magára vonta Istennek az igazságos haragját és ítéletét, mert Isten kizárta őt és feleségét is a vele való közösségből. Így elvesztették az örök életet, és a halál kárhozat fiai lettek. Vétkük miatt azonban a Biblia szerint nem csak nekik kellett büntetést elszenvedniük, hanem az utódaiknak is. Pál apostol úgy fogalmazza, hogy az első Ádám olyan nyitott kapu lett, akin keresztül rátört utódjaira is az istentelenség, az Isten ellenesség, a bűn, ami miatt vétkek milliárdjait követi el, és rájuk szállt az Isten büntetése, az örök kárhozat is. Ezért van az, hogy minden egyes ember a mai napig Isten nélkül, sőt Isten ellenségeként születik meg erre a világra. Mindazáltal az emberiségnek az ősatja, az első Ádám, röviddel engedetlensége után Isten nagy irgalmából hallotta azt az ígéretet, hogy jön majd valaki, aki megszabadítja őt és leszármazottait abból a nyomorúságból, amiben beleestek. Hát ennek az ígéretnek alapján várták az első Ádám leszármazottai a szabadítót, aki meg is érkezett annak idején erre a földre, az Úr Jézus Krisztusnak a személyében. Jézus Krisztus nevezi a Biblia második Ádámnak. Ő a második Ádám. Sokszorosan bizonyította a szavaival, az életével, a tetteivel, hogy ő a megígért szabadító, mert nagyobbnak mutatkozott a sátánnál, a bűnnél, a kárhozatnál és a halálnál is. Ő az, aki képes megszabadítani az embereket mindattól a nyomorúságtól, amibe az első Ádám bűne miatt beleestek. És ő az, aki vissza tudja adni mindazt az embereknek, Ádám fiainak, akit Ádám, az első Ádám bűnesete miatt elveszítettek, illetve vissza tudja adni mindazt, amit ők egykor bírtak. Most így érkezünk meg ehhez a kis harmadik Ádámhoz. Kapcsoljuk ki ezt a telefont. Bocsánat. Valaki nagyon akar velünk beszélni. Na, hát így érkezünk meg a harmadik Ádámhoz. Isten ennek is épkézláb teremtményéhez, akinek a neve egyébként azt jelenti, hogy ember. És nincs fontosabb dolog, mint hogy ő, aki végső fokon az első Ádám leszármazottja, megismerje ő is a második Ádámot, az Úr Jézus Krisztust, és benne higgyen, és visszanyerje mindazt, amit az első Ádám elveszített, és a második Ádám nekünk meg megszerzett. Hát ő még ezt az egészet nyilván nem érti, nem is hiszi, de ti érthetitek és hihetitek, és kívánom és kívánjuk nektek, hogy ismertessétek meg vele az Úr Jézus Krisztus, a második Ádámot, és mérben segítőtársatok kívánunk lenni a továbbiakban is. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, hadd kérdezzelek benneteket egyházunk rendje szerint, hogy akarjátok-e, hogy kisgyermeketeket az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadjuk. Ha igen, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és erről annak idején ő is vallást tegyen a gyülekezet előtt a konfirmációkor. Ígéritek-e ezt? Most jöjjetek és mondjuk el együtt a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Ádám, Csanár, keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevére. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehet.
Foglaljunk helyet, testvérek! És énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 264. énekünknek első és utolsó versét. A 264. énekünk első és utolsó versét, az első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg Máté evangéliumának 27. részéből. Máté evangéliumának 27. részéből az első verstől a 10. versig ezt olvashatjuk. Mikor pedig reggel tanácsot tartottak mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék, és megkötözvén őt elvitték, hogy átadják Poncius Pilátusnak a helytartónak. Akkor látva Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték, megbánta dolgát, és visszavitte a 30 ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek. Ezt mondva, vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig ezt válaszolták, mi közünk hozzá, te lássad. Ő pedig eldobván az ezüstpénzeket a templomban eltávozék, és elmenvén fölakasztotta magát. A főpapok pedig felszedve az ezüstpénzeket, mondának, nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára. Tanácsot ülvén pedig megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek, ezért hívják azt a mezőt vérmezőjének minden mai napig. Ekkor teljesedik be a Jeremiás próféta mondás, aki így szólt, és vették a 30 ezüstpénzt, a megbecsültnek árát, kit Izrael fiai részéről megbecsültek, és adták azt a fazekas mezejéért, amint az Úr rendelte volt nékem. Kedves testvérek, már pünkösd előtti Két vasárnapon beszéltünk Júdás alakjáról. Láttuk Júdás árulásának a kiváltó okait. Láttuk, hogy Isten irányít minden eseményt, és felhasználja azokat, azoknak elérésére Júdást is. Ugyanakkor láttuk, hogy a benne lévő bűnöket meglovagolva Sátán is hatalmába kerítette ezt az embert, és erőteljesen a Jézus ellen való fordulásra inspirálta. Mégis legtöbbet a Júdásban rejlő bűnökkel foglalkoztunk, a hitetlenségével, az énközpontúságával, a pénzsóvárságával, a képmutatásával, mert mindezek elősegítették, hogy ő azzá lett, akivé. Most visszatérnénk még egy istentisztelet erejéig Júdás életéhez, illetve annak tragikus végkifejletéhez. Júdás miután 30 ezüstért a Getsemánéban elvégezte a dolgát, és csókkal mutatta meg Jézus ellenségeinek, hogy melyik Jézus, egy kis időre eltűnik előlünk. Tulajdonképpen eltűnhetne teljesen, mert mehetne ahová akar. Van egy kis pénze, nyert valami kárpótlást a Jézus mellett eltöltött évekért, az őt ért veszteségekért, visszatérhetne az otthonába, egzisztenciát teremthetne magának, de nem ezt teszi. Úgy látjuk, hogy Jézus közelében marad és figyeli a zsidó főhatóságok előtt folyó pert, végignézi a gyalázatos procedúrát. Hallotta a hamis tanúkat, látta a tetleges bántalmazásokat, és látta a szelíd Jézust, akivel két-két és fél évig nap mint nap együtt volt. Tanulja annak, ahogy Jézust a zsidó főhatóságok a maguk részéről halálra ítélik. És ekkor lassanként rádöbben tettének borzalmasságára. Kezd kijózanodni. És amikor nagypéntek reggelén megkötözve átküldik Jézust Pilátus elé, már erősen furdalja a lelkiismeret. Vádolja őt. Elárultad az ártatlant. Részes vagy egy igaz, egy ártatlan ember erőszakos halálában. Közönséges gyilkosok cinkosa lettél. Milyen volt hozzád és másokhoz is? Te láttad és hallottad, s mégis ellene fordultál. Hogy tehetted ezt meg? Látod, mit tesznek vele? Árulója vagy az ártatlan vérnek. Ott zakatoltak benne ezek és ilyesféle gondolatok és érzések. Egyre hangosabban, egyre elviselhetetlenebbül, és nem hagyták nyugodni. Júdás testvéreim a maga által készített pokolba találta magát. Mert ez a pokol, amikor az ember a lelkiismerete által a saját bűneivel szembesül, és azokkal van együtt. Elviselhetetlen belső lelki kínokat élhetett át ez az ember egy pár óra leforgása alatt. Manapság kicsit mással találkozunk. Manapság ilyesféle lelkiismeret furdalás ritkán gyötri az embereket. Megvannak ennek az okai is. De azért én mégis azt mondom, hogy ma is van lelkiismeret az embereknek, és van lelkiismeret furdalás is. Ami miatt az emberek nagyon nem érzik jól magukat. Sokszor egészen úgy érezhetik magukat, mint egy vállalkozó, aki hirtelen elvesztette mindenét. Hirtelen kiúzták alól a szőnyeget. Vagy mint egy ember, akit esetleg igazságtalanul ítélnek halálra. És nem tud elmenekülni. Minden esetre Júdás, amikor ebben a nyomorult lelki állapotba került, megpróbált valahogy kijutni ebből a krízisből. Nézzük először is, hogy mit tett ebben a krízis helyzetben, a lelkiismeret furdalásnak, a bűntudatnak a krízisében. Arra gondolt, hogy valahogy a jóvá kellene tennie a dolgot, visszacsinálni, valahogy csökkenteni a bajt, amit előidézett. Eszébe jut, hogy visszamegy a templomba a főpapokhoz és a vénekhez, visszaviszem nekik az árulás díját, mert éget ez a pénz is, és beismerem nekik, hogy ártatlant árultam el, hát ha ettől kiózanodnak és leállítják az egész elítélési és kivégzési folyamatot. Megpróbálkozom vele, hogy mentsem a menthetőt, jóvá tegyem, amit elrontottam, és békét szerezhessek magamnak is. Így okoskodhatott, így érezhetett Júdás. Lássátok, testvéreim, a lényeget, azt, hogy Júdás önmaga próbálja megoldani a bűne kérdését, úgy is mondjuk, hogy magát akarja megváltani. Úgy is tesz egyébként, ahogy elgondolja, lelkiismereti válságban, bűntudattal megy a templomba, és visszavivé a 30 ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván, vétkeztem, elárultam az ártatlan vért. Igen, Júdás maga akarja megoldani a problémáját, maga akar kimászni a bajból, és emberek segítségére számít, még a templomban is, ahol pedig inkább Istenhez kellett volna fordulnia. És mit tesz a bűntudattól kínzott mai ember, a lelkiismereti krízisben élő mai ember? Leginkább ugyanezt. Megpróbálja maga megoldani a dolgot, felszámolni a lelkiismeret furdalást, és eltüntetni a lelkéből a bűntudatot. Rendkívül széles skálája van a módszereknek. Bagatelizáljuk a bűnt, az árulást, a hazugságot, a paráznaságot. Nem olyan nagy dolog ez. Hát nem olyan nagy dolog ez. Nyugtatgatjuk a lelkiismeretünket. Viszonylagossá tesszük a bűnt, ami miatt lelkiismeret furdalásunk van. Hát ebben a helyzetben ezt tenni nem bűn. Más helyzetben talán ez volna, de ebben a helyzetben ez nem volt az. Másokra hárítjuk a felelősséget. Hát igen, elkövettem ezt vagy azt, emiatt lelkiismeret furdalásom van, de hát nekem ezt muszáj volt megtenni. Muszáj volt, rám erőszakolták ezt a dolgot. Mások vittek rossz utakra engem. A feleségem idézte elő, hogy megcsaljam. A férjem idézte elő, hogy megcsaljam. Ő miatta hazudtam, mert ő mondta, hogy hazudjak. Ő mondta, hogy öljem meg a magzatomat a méhembe. Az ő bűne, nem az enyém. És vannak is nagy segítőink, testvérek, ugye ebbe a dologba, tudnélik a másokra hárítás dolgába, mert odaugrik mindjárt Sigmund Freud, és azt mondja, hogy hát az állati elődeid. Ugye te az evolúció során fejlődték az állatvilágból, és hozod magaddal az állati elődeidnek az ösztöneit. És különben is a környezeted, az apád, az anyád. Előadja egy rádió műsorban egy hölgy, aki magát keresztjénnek mondja, hogy őnek az a probléma, mondja a pszichológusnak, vagy pszichiáternek, mindegy. Azt mondja neki, hogy az a problémám, hogy minden randim az ágyban végződik, és én ezt nem akarom. De mégis ez történik. Mire a pszichiáter megkérdezi tőle, hogy és milyen viszonyban van a szüleivel? Hát, elmondja, hogy milyen viszonyban van a szüleivel. Na, itt a probléma oka. Maga azért viselkedik így, mert a szülei úgy nevelték, ahogy, és ezáltal akar bosszút állni rajtuk. Szülei a hibásak azért, hogy házasságtörő életmódot folytat. Segítők ezek. Megjelenik az IPM-be, ebbe a színes magazinba, amelynek a szerkesztő bizottságában olyan nevek ülnek, mint Zeisel Endre, meg Ransburg Jenő. Megjelenik az újságban egy cikk egy biológustól, Boldogkői Zsoltnak hívják, érdemes megjegyezni a nevét, hogy a házastársi hűtlenség az a génjeinkben van kódolva. A génjeinkben van kódolva. De hogy vagytok ti hibásak? Jönnek a segítőtársak. Boldogkői Zsolt. És a többiek, a barátok, a barátnők. Hát persze, jól tetted, amit tettél. Hát nem olyan tisztességes dolog, de hát te, nem tehetsz róla. Hát ez így kellett végrehajtanod. Mi is fölmentünk téged. Aztán az ember megy tovább, testvérek, és akkor próbálja magát a felejtésre bírni, valahogy, mint ahogy a régi magnókazettákról ugye letöröljük, amit föl van véve, valahogy az emlékezetünkből törölni a bűneinket, hát ha akkor a bűntudat is szűnik, és a lelkiismeret furdalás is elmúlik, töröljük valahogy az emlékezetünket. Aztán akkor van, aki azt mondja, hát valami vallásos megoldás után kellene nézni, meggyónom. Elmegyek, meggyónom a papnak, majd az feloldoz. Meggyónom a bűnt, és el van intézve. Vagy jóvá teszem valahogy. Na hát nem ismerem, hogy ezt vagy azt rosszul csináltam, de azért mégis elismerem, és valahogy igyekszem, majd erőlködöm, hogy jóvá tegyem. Az anyámnak, az apámnak, a szomszédnak, valahogy majd jóvá tesszük ezt, amit elrontottunk. Vagy összehasonlítjuk magunkat másokkal. és ezáltal próbáljuk magunkat lenyugtatni. Hát mások sokkal rosszabbak nálam. Én csak egyszer léptem félre, ők meg minden nap félre lépnek. Hát én nem vagyok olyan bűnös, mint ők, én egy jó polgár vagyok, én megbecsülöm a törvényeket, az egyház előírásai szerint élek, én egy jó ember vagyok, hát mások sokkal rosszabbak nálam. És próbáljuk ilyen trükkökkel, testvérek, magunkat megváltani abból a krízisből, amiben a bűnünk, a bűneink miatt belekerülünk. Ha belekerülünk. De én úgy gondolom, hogy belekerülünk. Persze ezekkel a trükkökkel egy idő után rájön az ember, hogy túl sokat nem segít magán. Legfeljebb ideiglenesen megnyugszik egy kicsit, míg nem újra rátörnek ugyanazok az érzések, ugyanaz a lelkiismereti vád újra fölébred a szívében. Na hát akkor mit csináljunk? Megyünk másokhoz, majd mások segítenek rajtunk. Majd mások megoldják a problémát. Elmegyek a természetgyógyászhoz, aki megmagyarázza nekem, hogy lelki-testi bajaimnak, belső görcseimnek az oka az, hogy nem állok harmóniában a természettel. Mit csináljak? Álljak harmóniában a természettel. Jógázzak, akupunktúrázzak, és akkor harmóniába jövök a nem létező kozmikus energiával. Menj el a hitetlenek papjához, a pszichiáterhez. Majd az segít. És az ember elmegy. És olyan emberekhez fordul ilyenkor, akiknek, testvéreim, az alap meggyőződése az, hogy Isten nincs, abszolút erkölcsi törvény nincs, következésképpen bűn sincsen. Következésképp nincs szükség megváltásra, nincs szükség Jézus Krisztusra se. Amikor meglátják az embert, illetve elkezdik hallgatni, hogy milyen panaszai vannak, lelkiismeret furdalás, álmatlanság, depresszió, vagy bárminémű szorongás, öngyilkossági gondolatok, félelmek, akkor ők arra gondolnak, hogy mindezek mögött egyetlen egy ok biztos nem állhat, tudnélik a bűn. Az biztos nem áll mögötte. A bűn nem áll mögötte. A bűn, ami lényege szerint az Isten ellen való fordulás és az Isten törvényének a lábbal tiprása. Ez az egy nem áll mögötte, az biztos. A freudiánus előadja, hogy létezik az emberben a felettes én, ami a kereszténység etikai normáit képviseli. És létezik az emberben az ösztön én, ami az állatvilágból örökölten ott van bennünk. És ez a kettő állandó konfliktusban van. Konfliktusban van. És a megoldás, a megváltás az, hogy ettől a konfliktustól gyötört embert valahogyan meg kell gyógyítani. Hogyan is kell meggyógyítani? A felettes én által képviselt keresztény normákat ki kell belőle törölni. Ez a megoldás. Mert akkor nem lesz konfliktus benne. Mert az a felettes én azt képviseli a keresztény normákat, a jézusi normákat, és az idézi elő, hogy neurotikus legyen az a szerencsétlen ember. Hát töröljük el a keresztény normákat hordozó részt, vagy programozzuk át az emberben, és akkor megszűnik a konfliktus forrás, és fel fog oldódni az ember. Elmegy az ember, ha a viselkedés lélektan képviselőihez megy el, akkor az hozzáfog, hogy az a te bajod, hogy rosszul vagy beprogramozva, mint egy számítógép. Olyan vagy te is, de rosszul lettél be, nem értettek hozzád, akik programoztak. Kell téged átprogramoznom. Azért van az a sok baj benned és nyomorúság a lelkedben, az életedben, mert rosszul vagy program, majd én átprogramozlak. Csak add magad a kezembe. Gyere a csoportba, a csoportdinamikára, majd ott átprogramozunk téged. Mások tettek téged olyan, amilyennél majd mi meggyógyítunk téged, megváltunk téged ettől a rossz programtól, amit beléd ültettek. Előjön a humanista pszichológia képviselője, Erich Fromm és társai, akik előadják, hogy az embernek az a baj, hogy túl rossz az én képük. Rossz az önbecsülésük, kicsi, nem szeretik magukat eléggé az emberek. Ebből ered minden baj az életükbe, minden feszültség a lelkükbe. Mit kell csinálni? Kell őket megtanítani, hogy még jobban szeressék egymást. Kell a fejükbe verni, hogy ők milyen nagyszerűek, milyen csodálatosak, milyen értékesek, hogy ők mindent megérdemelnek, mert ők a világ mindenség középpontja. Mert ettől fognak meggyógyulni az emberek. És ha Frommot nézzük, akkor már őt idéztem, akkor Frommnál nagyobb gyűlölője a kereszténységnek, különösen a kálvinista kereszténységnek nem is volt. És tudjátok, miért neheztelt Kálvinra? és az összes reformátorokra, mert a bűnről beszéltek. Mert azt mondta Fromm is, mint Jung is, illetve Freud is, hogy a kereszténység elmebeteggé teszi az embereket, neurotikussá teszi. Megyünk az emberekhez, majd ők meggyógyítanak bennünket, testvérek. Meggyógyítanak. Aztán vannak olyan pszichiáterek, akik már hozzá se fognak analizálni. Megmondják, az a te bajod, hogy az agyadban a biokémiai meg elektrokémiai folyamatok nem jól zajlódnak. Akkor mit kell csinálni veled? Ezért van a sok belső problémád, a sok nyomorúságot. Kell egy kis gyógyszert adni, és akkor majd elmúlik. Mert az összes ilyen lelki problémádnak ugyanolyan testi okai vannak, mint mondjuk egy másik betegségnek. Hát valahogy gyógyszerre majd helyre kupálunk. És változtass az életmódodon is, mert lehet, hogy azért vagy ilyen nagyon nyomorult lelkiállapotban, mert rossz az életmódod, föl vagy pörögve, és mindent csinálsz, túlvállalod magadat. Változtass az életmódodon, és akkor meg fogsz gyógyulni, megváltunk téged ezzel, tanácsot is adunk ebbe a dologba. Tehát testvérek, szinte se szeri, se száma azoknak az embereknek, akik az ilyen nyomorúságba jutott embertársaiknak valahogy segíteni akarnak, sokszor úgy, hogy ő maguk is ugyanazokkal, sőt még súlyosabb bajokkal küszködnek a saját életükbe. És amik másoknak javasolnak megoldásként, ők maguk is tapasztalják, hogy az nem megoldás. Egyik-másik pszichiáter beismeri, egyszer a Győri Kórháznak, akkor még volt, most nem tudom, van-e még, akkor még volt, a pszichiátriai vezetője hívta édesapámat, hogy jöjjön már, tiszteletes úr, valahol összeismerkedtek, mert megvallom magának, hogy a betegeinkkel nem tudunk mit csinálni. Annyit tudunk csinálni, hogy beléjük nyomjuk a gyógyszert, az valahogy ennyi, lenyomjuk őket, kész. Semmit nem tudunk velük csinálni. Jöjjön, az maga is beszéljen már velük, vagy próbáljon ott valamit előadni erről a dologról, hogy maguk keresztjének mit mondanak, hogy mondják, mert be kell vallanom, hogy itt állok, és nem tudunk mit csinálni. Testvérek, hát megy az ember, mint Júdás is. Ide-oda, emberekhez, önmagához próbál segíteni magán, és aztán mi az eredmény? Mi az eredmény? Júdásra visszatérünk, testvérek, milyen eredménnyel járt ez az ember? Hát megtapasztalja, hogy mire képes ő, meg az emberi segítség. Amikor a bűnkérdést és a lelkiismeret furdalást kéne megoldani. Döbbenetes az a jelenet a templomban. A főpapok és a vének meghallgatják Júdást, és lenyűgöző erkölcsi és hitbeli nagyságról tesztek tanúbizonyságot. Mert azt mondják neki, miután elmondja, hogy vétkeztem, igazat árultam el, ártatlant játszottam a kezetekre, ezt mondják neki, mi közünk hozzá, te lássad. Mi közünk hozzá, te lássad. Hát nagyon is közük volt hozzá. Hiszen ők is akarták, hogy Júdás segítsen nekik Jézus elfogásában, megölésében, persze Júdás is kész volt erre, de azért a főpapokra és a vénekre nem lehet mondani, hogy ő nekik ebbe semmi részük nem volt, ő nekik semmi közük ez, mert az a 30 ezüst azért mégiscsak az ő kezükből vándorolt Júdásnak a kezébe és zsebébe. De ők most úgy tesznek, hogy nekünk ez semmi közünk. Bajod van, szerencsétlen ember. Killódsz a lelkiismeret által? Ne killódjál. Vagy killódjál, te lássad. A te dolgod, old meg magad. Belementél ebbe a helyzetbe, akkor főj meg benne. És hátat fordítanak neki, és pont. Júdás pedig egyedül marad. Egyedül marad, amúgy is fuldoklott már a saját vétkében, lelki gyötrődésében, most még lenyomták a víz alá még egy kicsit. Nem segítenek rajta, legalább betyár becsületből se segítenek rajta, ugye még mondjuk legalább betyár becsület lenne bennük, de még az sincs bennük. Hagyják magára ezt az embert. Elhatárolódnak tőle, és ő meg ott marad egyedül. És Júdás megérti, hogy kész, vége. Amit elkövettem, már nem lehet jóvá tenni. Ebből a helyzetből én nem bírok kimenni. Emberek sincsenek, akik kisegítsenek engem. És az ember teljesen kétségbe esik. Abszolút kétségbe esik. Reménytelenül kétségbe esik. Egyedül vagyok a bűnömmel, amitől nem bírok szabadulni. Ez a pokol, testvérek. Ez a pokol. Egyedül vagyok a bűnömmel, a bűneimmel, amiktől nem vagyok képes szabadulni. Háttérben a sátán dörzsöli a markát. Ő pontosan ezt akarta. Pont ezt akarta a pokolba juttatni. Itt a földön is. Aztán majd utána jön a halál, és utána megjön az örök pokol. Júdás szerencsétlen kínjába szétdobálja 30 ezüstöt a templomba, mert attól mindenáron meg akar szabadulni. Szétdobálja azt, azzal aztán csinálnak azt, amit csinálnak, és elmegy. Hova megy? Még mielőtt látnánk, hogy hova megy, előtte azon is gondolkozzunk el, testvérek, hogy milyen eredménnyel jár az, amikor mi, emberek, megoldjuk majd mi a magunk bűneinek a problémáit, és majd emberek segítségét kérjük, hogy megoldjanak a megoldódjon a mi lelkiismeret furdalásunk, és bűntudatunk eliminálódjon. Mi hova jutunk, testvérek? Mi hova jutunk? Gondolkozzunk el ezen is. Az ember nagyon jól tudja, hogy hova jut, testvérek. Sehova nem jut. Végig csinálhat nem tudom hány pszichoterápiát, végig csinálhat én nem tudom hány gyónást, végig csinálhat én nem tudom hány, nem tudom milyen pszichiátriai gyakorlatot, beszedhet nem tudom én mennyi gyógyszert, változtathat az életmódján, mindent csinálhat az ember, de egyet nem tud magából eltüntetni, a lelkiismeret furdalást, ami a valós bűnei miatt ott van benne. És adandó alkalmakkor újra meg újra fölébred. Úgy kell megint lenyomni. De ez a lenyomott lelkiismeret furdalás, ez a sok-sok lenyomott bűn az ember tönkre teszi, testvérek. Ebből jönnek az álmatlanság, a depressziók, a csomó minden egyéb nyomorúság is. A sátán megdörzsöli a markát a háttérbe. Oldd meg magad. Vagy hív segítségül embereket. Csak nehogy egy valakit segítségül hív, Jézust. Mindenki jöhet. Természetgyógyász, pszichológus, pszichiáter, anyámtyúkja, okkultista, vallás, keleti vallás, nyugati vallás, minden, csak Jézus ne. És az ember ott tart, ahol tart. Visszatérve Júdáshoz, hogy végződik az élete? Eszébe ötlik, amikor elmegy a templomból, ilyen kétségbe esett állapotában, hogy megöli magát, és nem csak a templomból, hanem a földi életből is eltávozik, mert csak így menekülhet meg az ő jóvá tehetetlen vétkének a súlyától, és valami, talán valami nyugalmat talál, talán valami békét talál. Kosinski Ágnesnek van egy verse, Vadak, ez a címe. Ebben ezt írja, hogy mikor már minden szert kipróbáltak, de megoldásra nem találtak, a sátán töviseikre mutat, felcsillantva a kiutat, pusztítsd el magad, s eltűnik ez is. Az élet kemény, hideg magánya nem bánthat többé, megmenekülsz, hisz vára nem lét, könnyű varázsa. Nos, a sátán, aki elfoglalta Júdás szívét, így csutoghatott ennek a Júdásnak is a szívébe, lelkébe, testvérek. Kiment hát egy távolabb eső földre, kiválasztott egy fát valami magasabb helyen, van is olyan hely Jeruzsálemben, amire illik ez a leírás, vette a kötelet és felakasztotta magát. Talán napokkal később a fa szakadt ki, vagy annak az ága tört le, de Júdásnak a bomló holtteste lezuhant az alatta levő sziklára, és ahogy olvassuk, és alá zuhanván elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. A meghasadt életű szerencsétlen ember még a halálában is meghasadt. És ez a mező, ahol ez történt vele, tulajdonképpen ezt vették meg a főpapok az ő 30 ezüstjéből, amit bizományban náluk elhelyezett pénznek tekintetek, ezt vették meg Júdásnak. Júdás a saját földjén, a saját árulásából, a saját bűnéből vett területen halt meg ilyen gyászos halállal, testvérek. Milyen tragédia ez? Milyen tragédia ez? És milyen tragédia, amikor ma is megtörténik ugyanez emberekkel. A saját maguk földjén, lehet az otthonukba, pincébe, a padláson, a kamrába, a fürdőszobába, a bűneikkel szerzett helyen, a bűneikkel terhelt helyen, ott akasztják föl magukat, vagy ott ölik meg más módon magukat. Tragikus, testvérek, tragikus. És ott még tragikusabb, hogy Júdás sorsa nem ott végződött azon a sziklán, ahol széthasadt, mert ott csak a teste volt, a lelke a pokolba volt. Ami sokkal súlyosabb, testvérek, a mai embernek is, hogy nem ott végződik a fürdőkádba, meg nem tudom én hol. Nem ott végződik az élet, hanem az örök kárhozatba végződik. Nem azért, mert öngyilkos lesz, hanem azért, mert Jézus nélkül, a Krisztus nélkül lesz valaki öngyilkos. Akkor ott végződik a kárhozatban az élete, és annál nagyobb tragédia, testvéreim, nincsen. Mit kellett volna tenni ennek a Júdásnak? Ezt most már meg tudjuk válaszolni. Azt kellett volna tenni, testvérek, hogy az ő valóságos bűnével, ami ránehezedett, ami bűntudatot okozott neki, ami lelkiismereti furdalássá lett benne, ezzel ő neki keresnie kellett volna az Úr Jézus Krisztust. A Krisztust kellett volna keresni. Ott van a megbánásnak a helye, ahogy a Biblia fogalmazza. Ott a megbánás helye. Jézus Krisztustól ez a szerencsétlen Júdás, testvéreim, ugye látta, hallotta, ezerszer látta és ezerszer hallotta, hogy emberek borultak le Jézus Krisztus előtt és kértek tőle bocsánatot, vagy ő mondta valakinek, hogy megbocsátattak a te bűneid. Látta Júdás azokat az embereket, akiket Jézus oldozott fel. A valóságos bűnterheiket levéve róla, bocsánatnak a szavával. Azok mosolyogtak, és boldogan és felszabadultan távoztak. Megoldódott belül őket emésztő legnagyobb probléma. Megbocsáttattak a bűneink. Hát Júdás miért nem ment oda ehhez a Jézushoz? Tragikus, testvérek. Tragikus az is, hogyha valaki ma nem fordul oda Jézushoz. Mert miután itt a földön killódni fog utána örökké is. Ugyanabba a bűnbe, ugyanazokkal a bűnökkel, még rosszabb módon, mert a pokolban már senki nem nyomhatja el semmivel a bűntudatát és a lelkiismeret furdalását. Ott ez fogja megemészteni az embereket, testvérek. Örökli, vég nélkül, testi, lelki gyötrelmet okozva. Tragikus, testvérek, hogy ma is az embernek, mondom, kell mindenki, csak éppen az egyetlen valaki, akinek van hatalma ezen a földön, mert ez hatalom kérdése, ahogy Jézus fogalmazott, van hatalma bűnöket bocsátani. Ahhoz a valakihez, Jézushoz nem mennek. Oda nem jutnak el. Hogy is mennének oda, amikor már eleve megvetik? Amikor már eleve úgy gondolkodnak az emberek Jézusról, a megváltóról, a szabadítóról, hogy hát ez csak egy mese, csak egy legenda, mert elhitették, félrevezették őket ebben a dologban. De olyan jó, testvérek, amikor valaki Jézushoz megy. Sokan vannak közöttünk, akik átélték és átélik ezt, hogy az én nyomorult lelki állapotomba, amikor nem csak már a lelkem szenvedett, hanem a testem is vele együtt gyötrődött, és mindenféle gyomorbaj, meg szívbaj, meg nem tudom én mi tört rám. Én Jézushoz mentem, akkor Jézus engem feloldozott. Azt mondta nekem, hogy bízzál, fiam, vagy bízzál, leányom, megbocsáttattak neked a te vétkeid, és én ezt el tudtam neki hinni. Abban a pillanatban lehult a lelkemről a teher, és már nem emészt tovább az önistenítésnek a bűne. Nem emészt tovább a nyílt ateizmusnak a bűne, a materializmusnak a bűne. Nem emészt tovább a házasságtöréseimnek, amik nyíltak vagy titkosak, mindegy. Nem emészt tovább az abortuszomnak, a gyilkosságomnak a terhe. Nem emészt tovább, mit tudom én, miféle nyomorúság, hogy ezt mondtam, vagy azt mondtam az anyámnak, az apámnak, amit már nem tudok jóvá tenni. Vagy, és lehet mondani még sok mindent. Nem emészt tovább. Tudjátok, milyen felszabadító dolog ez? Ismeritek ezt? Krisztus mondta, hogy az ellene elkövetett, mert minden bűn ellenére, az ellene elkövetett bűneimet megbocsátotta. Akkor az meg van bocsátva. Eltöröltetett. Tiszta vagyok és szabad vagyok. Örvendezve megyek tovább az utamon, és kérem az Úr Jézusnak a segítségét, hogy segítsen, hogy ne kövessem el. A bocsánatért, a kegyelemért hálából ne kövessem el még egyszer ugyanazokat. Testvérek, fontoljátok meg, hogy ez a Jézus azért ad nekünk ingyen bűnbocsánatot, mert ő meghalt ezért az ingyen bűnbocsánatért. Meghalt a kereszten. Az életét, a vérét adta, hogy nekünk, amikor oda hullunk elé, bűnbánattal, azt mondhassa, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. Nem kell jóvá tenned, nem is tudod, nem kell jóvá tenned semmit. Nem kell külön áldozatokat adnod, meg nem tudom, én nem tudom hány miatyánkot elmondani, meg üdvözl. Nem, nem. Meg van bocsátva. Hidd el, fogadd el. Ingyen való ez a kegyelem, testvérek. ne utasítsuk el hitetlenül magunktól a ingyen való bocsánatot, ami tehermentesít minket, és feloldoz minket egészen. Ezt szeretetből kínálja nekünk Jézus, abszolút tiszta szeretetből. Fogadjátok el. Ő maga is így biztat minket az igében, hogy járuljatok bizalommal a kegyelemnek a királyi trónjához, hogy irgalmasságot nyerjetek alkalmas időben való segítségül. És azzal az ígérettel zárom, amit megint János apostol ír az első levelében, ha megvalljuk bűneinket, ha elmondjuk neki, Jézusnak, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Adja meg az Úr, hogy átéljük mindnyájan a bűnbocsánatnak újjáteremtő és felszabadító erejét, Krisztus kegyelmének, szeretetének a csodáját. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, fönnállva, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, aki életedet adtad azért, hogy mi ingyen kegyelmet és bocsánatot kaphassunk. Minden bűnünkre, legyenek akármilyen sötétek is azok a tettek. Köszönjük te néked, hogy te föltámadtál és élsz, és megszólítható vagy, és aki hozzád kiállt a szíve mélyén, mint bűntudattól, bűneitől gyötört ember, annak te ma is azt mondod, hogy bízzál, fiam, bízzál, leányom, megbocsátattak néked a te bűneid. Köszönjük te néked, hogy nagy öröm és nagy hálaadás tölti be azok szívét, akiknek te ezt mondod. Köszönjük te néked, hogy egyáltalán megismerteted magadat velünk, és kínálod magadat minékünk, mint életünknek, lelkünknek egyetlen és legjobb orvosa. Segíts, Uram, hogy ne magunk próbálkozzunk megoldani a mi belső gyötrelmeinket, amiknek már sokszor testi tünetei is vannak. Ne is emberek segítségét kérjük, várjuk elsősorban, hanem elsősorban hozzád jöjjünk, aki mindenek fölött állsz, szeretetben és hatalomban, kegyelemben és jóságban is. Köszönjük te néked, hogy ma is fölragyogsz előttünk, még gyalázatodban is ragyogsz előttünk, még inkább dicsőségedben. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy őrizd meg minket attól, hogy Júdás sorsára jussunk. Hadd találjuk meg a megbánás helyét, ami egyúttal az újrakezdés helye is te nálad. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, gyülekezetünket, országunk népét, könyörülj meg nemzetünkön, és vond magadhoz minél több honfitársunknak a szívét, szereteteddel, kegyelmeddel, igazságoddal. Kérünk, segíts bennünket, hogy bizonyságtevőid lehessünk, akik úgy élünk felszabadult örömmel, mint bűnbocsánatot nyert, kegyelemből megújított életű emberek. Hadd legyünk mi róla tanúságtévők, ott, ahova állítottál, ott, ahova küldesz minket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk ezt a kisgyermeket is, akit megkereszteltünk, és a családját. Köszönjük néked, hogy megőrizted az édesanyját a nehéz órákban. Köszönjük néked az édesapa életét is. Kérünk, adj nekik bölcsességet, hogy szeretetben és hitben tudják nevelni ezt a kisgyermeküket is. És adj a többiek neveléséhez is kellő erőt és bölcsességet és szeretetet a szívükbe. Köszönjük te néked, hogy minnyájan rád nézhetünk, és téged álthatunk, és magasztalhatunk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és az igazság nincs mi bennünk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy ha Isten éltet minket a jövő héten, a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, ifjúsági óránkat, bibliaóránkat, énekkar is, énekkar nem lesz, az énekkar már most szünetel, akkor azt így vegyék az énekkari tagok, de minden egyéb alkalom még a héten meg lesz tartva. Szeretettel hívunk és várjunk a testvéreket ezekre a lehetőségekre. Éljenek az ígér tanulmányozásával, az ígéről való beszélgetésnek, a közösség gyakorlásának ezekkel az alkalmaival. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünk a 460. ének, 460, amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat. Imádságként íródott ez az ének, énekelhetjük mi is imádságként, utána pedig a magyar himnuszt énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük el.
Áldás békességet kívánok!